A költészet ideje. Álvaro de Campusnak és persze Karintinak. A világ, mint mellplasztikára váró nő a műtő asztalon. Lézer késeivel már tapogatja a nyár. Kilépek a kapun, tehát belépek a költészetbe. Használ-e a versnek, ha faggatom a világot? Hasznára van-e a világnak, ha faggatom a verssel? Használ-e egyáltalán bárkinek ez a faggatózás, mondjuk nekem? A kérdezés a lelkem mellplasztikája? Például, hogy kerül lócitrom a piacra alá ereszkedő nyaktörő gyalogösvényre? Hisz ott még egy csikó sem fér el, egy póni sem. Ha elfér is, egy-kettőre kitöri a bokáját. Ha kitöri a bokáját, pisztollyal lövik fejbe, feldarabolják, lókolbász lesz belőle. Olcsó a lóhús, de sosem kerül asztalunkra, egyrészt édeskés, nem szeretjük az ízét, másrészt lóbolond lányaim sem engednék. Törött bokájú ló a legritkább esetben állhat újra lábra. Ma már ugyan mindenféle furfangos csontcsapolással meg tudnak menteni egy-egy igazán méregdrága versenyparipát, hasán átvezetett hevederekkel felfüggesztik, míg gyógyul, vízzel töltött boxban terhelik fokozatosan a végtagot, míg össze nem forr végleg. De ugyanhogy a fenébe kerülne méregdrága versenyparipa a piac térre vezető, nyaktörő gyalogösvényre? Ha csak pont azért nem, hogy kitörje a lábát. Ha csak pont azért nem, hogy citromnak becézett gombócain gondolkodva belátásokra jussak. Ha csak pont azért nem, hogy holmi belátásokra jutva megírjam ezt a verset. Ahhoz, hogy verset írjak, ki kell törni minimum egy versenyló bokáját. De hiszen a versenylovak bokája kitörik akkor is, ha senki sem ír verset róla, meg akkor is, ha aranyfényben suhanó versenylovakról írunk szépelegve. A vers árnyékos oldalán most feltűnik egy verejtékben fürdő arcú buszvezető is, és oda kiált nekem, belekiált a versbe. Nyilván szeretne ő is bekerülni. Mintha volna olyan verseny, melynek győztese bekerül a versbe. Csak igazán gyors versenylovak és verejtékben fürdő arcú buszvezetők kerülhetnek be, utóbbiak csak az esetben, ha így kiáltanak. Nincs nagyon meleg, ott a napon! Az árnyékból kérdi ezt a buszvezető, mintha tudná, hogy költök, mintha tudná, hogy az árnyékból a fénybe átkiabálni költői dolog, egy csomó szimbólumot mi a fenét kibonthatnék ebből. Márha költői költeményt írnék, de most inkább olyan körbeállványozottat. A gép hatósugarában tartózkodni tilos. Pár lépés távolságból érdemes szemlélni, félig lehunyt szemmel, akár az impressionisták képeit, akkor minden összeáll. Vagy összedől. Ő az árnyékban, ősz hajjal, én a fényben, még szőkén, de a hajam közepén kikopott rózsaszín folt. Fejemet kettőbe hasítja a kopasz csík, ahogy elhasadhatott az a dinnye is, melyet szemlátomást itt az aszfalton dobott vagy ejtett el valaki. Kiontott belének néhány vöröses foszlánya, és vastagon kifröccsent leve aszalódik, ikrásan, ragacsosan, akár közúti baleset nyomai. Valami közhasznú reklámban szemléltették úgy az 50 kilométeres óránkénti sebességnél a szélvédőn át kirepülő, biztonsági övvel be nem kötött gyermek becsapódását, hogy görögdinnyét locsantottak földhöz. Kössenek be engem is azonnal. Semmi sem szavatolja biztonságomat. Bármely percben kizuhanhatok a valóság gépből. Bármely percben becsapódhatok a vers betonterébe, és költői belső részeim összecsirizelik a gondosan felsöpört talajt. Közben megjártam a papírboltot, a postát és a zöldséges, csupa költőietlen, kispolgári, tiltott dolgot műveltem, jövök felfelé, és azon morfondírozom, vajon miféle lírai értelme van egy. A cigarettázó zöldségesnek, aki köszön, és aki látta, hogy a konkurenciánál vásároltam. Kettő. A Ferenc Jóska bajszú napszemüveges szakinak, aki egy valószerűtlenül hupilila autón gördül erre, és szintén köszön. Három. A házunk előtti 5 méteres fenyő alatt ülő hőségtől elbambult ismeretlen fiúnak, aki nem köszön, de akinek hátán Észak-Amerika térképe díszlik izzadságból. Hármójuk puszta léte, válaszol-e a következő kérdésekre, egyáltalán felteszi-e azokat? 1. Milyen forrásból kell beszereznünk a költészet zöldségeit, és savanyítva kell eltennünk télire, vagy azon vitamindúsan felfalni mindet? 2. Járhat-e hupilila autón a történelem, és lehetséges-e festékfoltos overallban kirobbantani és levezényelni egy világháborút? 3. Hol a helyünk a térben bőrünkbe tetováltatott-e születésünk földje, vagy vágyaink hazája? Éppen ekkor érkezik meg a vadasparkból feleségem és legkisebb lányom. A kicsi elaludt az autóban, átaludta a költészet idejét, de előtte mindenféle állatból látott egészen kicsit, mini vaddisznót, őzgidát, mostanában születtek. Látott etetést is, hófehér galamb torkát harapta el a menyét, csámcsogott vinnyogva, hurka pálca módra ropogtak a csontok. A sas szétterítette maga előtt eledelét, mint egy címerbeli madarat, angyal szárnyakat a földre taposva boncolta gondosan madár kollégáját. Mint varró dobozból kibudjant színes fonalak, olyanok voltak a belsőségek, kedvére csemegézett belőlük, kislányom pedig borzadt, hogy mindez milyen undorító, emelj fel, mama, hadd látsam még egyszer. A legnagyobb élményt persze a nemrég született bölényborjú jelentette, engedte vakartatni a hátát, szőre egészen sejmes és nemezes, lányom hozott is egy apró gombolyagnyit. Kutyánk most rettentő izgalommal kitágult orlikakkal szagolja azt a szőrt, vadont sejt mögötte dúló ösztönöket, rettegést, lüktetést. A most ébredt gyerek számol be arról is, hogy a bölénykölyök vagy kölyökbölény kérdéseimre, mint egy válaszképpen, kinyújtotta egészen valószínűtlenül hupilila nyelvét felém a versen át.